Ez itt a Testkép, fókuszban a női test minden aspektusból, bullshit nélkül. Önbizalom, sport, táplálkozás, egészség, szexualitás és lélek. Én Birta Brigi vagyok, az Éva magazin főszerkesztője, hobbifutó és hobbisportoló, és minden érdekel, ami a testünkkel kapcsolatos. Elismert szakértőinkkel és a témákban hiteles híres vendégeimmel azon leszünk, hogy minél pozitívabb legyen a testképed.
Sziasztok! Ez itt a Testkép Podcast legújabb adása, amiben a vendégem Ónadi Eszter színésznő, a Katona József Színház tagja. Szia, Eszter!
Hello!
Nagyon köszi, hogy eljöttél hozzá.
Köszönöm a meghívást.
Ebben a podcastban a testhez való hozzáállás, testünkkel kapcsolatos megélések különböző aspektusait szoktuk kivesézni, de hát ez egy teljesen más szint, hogyha az ember színész, és hogy ez egy munkaeszköz, ezt többször nyilatkoztad már te is, hogy tulajdonképpen a tested az egy eszköz. Neked ez miben változtatott abban, ahogyan magadhoz állsz, vagy ahogy elfogadod a külsődet?
Igazából ezen nem gondolkodtam még. Valóban ezt szokták mondani, hogy a színésznek a teste a hangszere, és mint ilyen az első dolog, amit az ember mondjuk meglát a színpadon, vagy hát ugye a filmen, az ugye nyilván egy test, amiben az az illető bele van zárva, de valahogy én úgy voltam eddig az életem során, hogy ez erre, hogy különösebb jelentőség, vagy ennek különösebb jelentőséget nem tulajdonítottam. Mindig az volt a meglátásom, hogy egy szerepet, hogyha belülről teljesen hitelesen megformálok, vagy legalábbis törekszem arra, hogy a lehető leghitelesebb legyen, akkor a testem az csak segíteni fog, illetve, uh-huh. hogy nem a testemből kell kiindulnom, hanem a belsőmből, és akkor majd valahogy idomulni fog hozzá a testem. Természetesen azért ez az évek során bizonyos szempontból árnyalódott, mert például kaptam egy szerepet, amiben egy artista nőt kellett alakítanom, és akkor tudtam, hogy például ott nagyon fontos lesz az, hogy a testem az mennyire tudja leképezni ennek az ilyen típusú artista nőknek a testét, és akkor megfigyeltem, hogy láttam, hogy ők egy hajonlógó művészt játszottam, hogy az ilyen típusú nőknek például a válluk, a vállövük, a nyakuk, tehát ez a felső testük az jóval erősebb, mint a szokásos. És akkor én például úgy mentem, azon a nyáron volt szerencsére 3 hónapom a felkészülésre, hogy rendesen súlyzókkal futottam, a diétában is próbáltam odafigyelni, hogy meg dietetikus elmondta, hogy körülbelül milyen típusú ételeket kell ahhoz ennem, hogy izmokat tudjak építeni. Szóval ne úgy képzeljen az ember aztán, hogy ilyen testépítő lettem, de úgy picit úgy arra azt éreztem, hogy ez a szakasz az életemnek tényleg olyan volt, mint a sportolóknál, amikor egy versenyre készülnek, hogy akkor a lehető legjobb formába hozzák magukat.
Igen, ezt olvastam, és egyébként ez ilyen keménynek tűnt, hogy nagyon kemény diéta és nagyon kemény edzésterv volt mögötte, de akkor ez annyira azért nem volt ennyire erős.
Hát figyelj, bennem volt az is az a löket, hogy hú, most picit úgy érzem magam, mint ezek a hollywoodi sztárok, hogy mondjuk Robert De Niro, aki nem tudom melyik szerepére fölhízott, lefogyott, kigyúrta. Tehát ugye Amerikában nagyon nagy kultusza van annak, hogy tényleg a fizikai mi voltukban is nagyon próbálnak a színészek meghízni, lefogyni, stb., mert hogy az is már tulajdonképpen a szerepük sikerének az egyik nagyon nagy, vagy legfontosabb alkotó eleme, hogy mondjuk milyen a testük abban a szerepben. És akkor egy picit ebből ezt a gondolatot dédelgettem magamban, hogy ez a szerep ez. És aztán végül is tényleg egy nagyon jó film lett szerintem, én is tulajdonképpen az egyetlen külföldi megmérettetésben kaptam egy külföldi díjat, tehát hogy úgy azt éreztem, hogy még úgy a befektetett munka úgy valahogy vissza is köszön.
Évtizedek óta ismernek, vagy képen nőni színpadon, és belőled mindig is a természetesség sugárzott, meg az, hogy úgy jóban vagy, úgy harmóniában vagy magaddal. Ez folyamatosan, tehát nem voltak ebben ilyen hullámvegyek, legalábbis egy külső szemlélő számára. Te mindig jobban voltál magaddal, vagy hogy ez kislánykorod óta jött az, hogy úgy rendben volt az önbizalmad?
Azért ez, hogy rendben vagyok és voltam mindig önmagammal, ez természetesen azért csak a külvilágnak szól ennyire harmonikusan. Valószínűleg amíg az is van, hogy én alapvetően eléggé zárkózott ember vagyok, és azt gondolom, hogy én nem a legnagyobb örömeimet, meg a legnagyobb bánataimat sem szoktam megosztani a nagy közönséggel, mert ezeket én mindig magamban dolgozom fel, és a külvilág számára egy ilyen diplomatikus, mit tudom én, ezt a képet alakítottam ki, vagy ez a kép alakult ki rólam, de ebben inkább az van, hogy húzok egy ilyen láthatatlan falat, vagy egy vonalat, hogy eddig engedem be a nyilvánosságot az életembe, és utána viszont nem. Tehát, hogy ennek azért ez én nem szeretném, hogy az a kép alakuljon ki, hogy én nekem mindig minden tökéletes volt, és tökéletes is lesz. Ezeket én megküzdöm magamban, ezeket az én meccseimet, és leginkább mondjuk a szerepeimben, vagy az alakításaimban dolgozom ezeket föl, ami mondjuk egy nagyon jó szerencsés vagyok, hogy van egy olyan szakmám, ami erre lehetőséget ad, hogy a saját magam pszichológusa is legyek. Hogy kislánykoromban hogy voltam... Nem voltam feltétlenül mindig elégedett magammal, de azért hozzá kell tennem, hogy bizonyos szempontból azt hiszem, hogy én egy sokkal normálisabb világban voltam kamasz, mint most. Tehát, hogy ezeket az ilyen rettenetes betegségeket, hogy anorexia, bulimia, még nem is hallottunk, tehát ez egyáltalán nem volt így. Valahogy ilyen sokkal normálisabb volt, most én egy nagyon régi időszakról beszélek, ez még az előző évezred volt, amit én most fölemlítek, tehát hogy ezek nem voltak ezek a dolgok ennyire a fókuszban, tehát nem volt ennyire fontos a külsőség, nem volt az, hogy a lányok tényleg egy ilyen szupermodellek testalkatát vágyják mindenáron, mert nem is láttunk még ilyet, hogy szupermodell, de valószínűleg ez most ugye persze a 80-as évek, amiről én beszélek, tehát azért még az a fajta nőideális valahogy egy picit szerintem természetesebb volt. Akkor most én ilyenekre gondolok, hogy aerobik, tehát akkor volt az aerobik, és akkor én is néztem, hogy fú, de csinosak ezek a Jane Fonda, meg ezek a nők, és én is próbáltam otthon a VHS kazettán úgy tornázni, és hát nyilvánvalóan nem volt olyan alakom, mint a Jane Fonda, de hát azért próbáltam elérni valamit, aztán láttam, hogy ez nem fog összejönni, és akkor ezzel felhagytam.
Az évek alatt már volt lehetőséged megszokni, hogyha kritizálják, vagy akár dicsérik a külsődet az eleinte egyébként, hogy érintett?
Minden kritika nagyon rosszul érintett nyilván az elején. Eleve már az, amikor megláttam még minden kritika előtt nélkül, amikor magamat megláttam moziban, nagyvásznon, egy közeliben, hogy úristen, ekkora a fejem, ilyen pogácsa képen van, hát ez katasztrófa, tehát hogy sokáig emiatt nem is nagyon bírtam magamat nézni, mert hát egész más, hogy hát nem tudom, szóval, amikor az ember magát látja, hát én mikor látom magamat a tükörben, vagy hát láttam addig magamat a tükörben, az egy teljesen más kép, mint amikor az ember különböző szögekben, oldalról, beszélgetés közben, mimikázva, stb. Látja saját magát. Szóval ez nagyon traumatikus volt. El kellett telnie nem is kevés időnek, amíg úgy azt mondtam, hogy most már tényleg várrándítva. Olvasom a kritikát, a kommenteket, hogyha bárki a külsőmre, akár pró, akár kontra megjegyzést tesz, akkor már tényleg eljutottam arra a szintre, hogy ezt is egy véleménynek fogom fel, és röhögök, vagy éppen azt mondom, hogy hát, szóval, vagy éppen nem röhögök, és akkor most nem mondok ilyen mikrofonképtelen szavakat. De hogy most már azért ezt sokkal-sokkal könnyebben veszem.
Nagyon sokszor mondják, és hát ezt mi is látjuk, hogy te egy ilyen természetes szépség vagy, te nem mentél el így a végletek irányába, így a külsőddel kapcsolatban. Egyébként pont a Valami Amerikának az első részében van egy jelenet, amikor készülődtek a vacsorára, és akkor ott mondod, hogy az oroszlán szonya karaktere, majd ő lesz ott a cicababa, vagy már nem is tudom, hogy, és hogy...
Igen, de a természet vadvirága, tényleg.
És szerintem az annyira jól leírja, hogy valahogy te ezt az attitűdöt hozod. Igen, vagy
ne
felejtsd
el, az egy szerep, tehát nem egy önvallomás volt itt ez a pontja, nem az életem.
De hogy ez jól leírta az akkor.
Hát abban a karakterben, abban én voltam valóban a barna szomszédlány karakter, hiszen a filmben a szőke démon, az a Szonya volt, de én a színpadon játszottam pont az ellenkezőit is, mert szóval, hogy ennek nem tulajdonítok én ekkora jelentőséget, de valóban, igen, visszacsatolva arra, amit mondtál, valóban, tehát nem arról szólt az én életem, hogy kozmetikustól, plasztikai sebészig, nem tudom, míg járjam az én köreimet, tehát igen, ezt jól látod azért.
Azt is olvastam, hogy te gyerekként nem sportoltál, igen, hanem hogy akkoriban kezdtél el, amikor így meseautó forgatására készültetek, meg a futás is azért az utóbbi időben. Korábban egy futómagazin főszerkesztője voltam, úgyhogy ott is volt már cikk arról, hogy félmaratont futottál.
Igen.
Hogy jött be a sport az életedben?
A sport ez úgy jött be az életembe, hogy való igaz a meseautó forgatása előtt, tehát ugye ott én májusban megkaptam a szerepet, és augusztus végén kezdtük el a forgatást. És nálam a nyár az mindig úgy történik, hogy valahogy így az a feszes tempó, ami egész évad közben van, az úgy elengedődik, szép magyar szóval élve, és hát felszaladt rám egy pár kiló, és hát tényleg már ott a forgatás előtt, mint 2-3 héttel, ott már így lett ilyen, mit újabb ruhapróba, nem tudom, és akkor én láttam a rendező szemén, hogy picit azért, hogy hoppá, így elkerekedett a szeme, és akkor hát itt igen, volt egy ilyen helyzet, egy viszmajor helyzet, hogy most akkor 2-3 hét alatt ugyanabba a formába kell kerülnöm, mint amilyen május végén voltam. És akkor mondták ezt, hogy akkor jön a futás a Margit-szigeten, nem érdekel, hogy 30 fok van, és egy elég szigorú diétát is előírtak, és hát persze pusztító volt az az első pár kör, amit ott a Margit-szigeten róttam, és azt éreztem, hogy a legnagyobb kínszenvedését kell átélnem. De aztán meglepő módon a forgatás után, meg alatt is azért, hogy eljártam futkározni, és amikor már úgy picit tudatosabban tudtam ezt a sportot űzni, például megtudtam azt, hogy ennek van ilyen technikája, az ember a levegővel hogyan bánik, hogy nem kapkodja és össze-vissza, hanem hogy egy szabályos ritmust fel tud venni, akkor az egyszerűen meg sokszorozza a teljesítményét, meg az egésznek az élvezeti értékét, és akkor már úgy azt éreztem, hogy így már önszorgalomból is, és már így jól esett már a testemnek is, hogyha eljárjak futni. És akkor a következő állomás, amikor már rájöttem, hogy nem csak a testemnek nagyon jó, hanem egyszerűen az agyamnak is, hogy elmegyek, és kikapcsolódom, és van ez az 40-50-60 perc, amit a kocogással töltök, hogy ez rendkívül jó az agyamnak, és lelkileg, szellemileg, tehát minden szinten feltöltés és új impulzusokkal lát el. Úgyhogy így lett a futás tulajdonképpen, vagy a kocogás, inkább most már azért inkább ezt mondanám, az életemnek a része. A félmaraton meg úgy jött, hogy hát mint persze minden híresség, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt, ismertebb ember, akiről kiderül egy hobbi, akkor rögtön rárepülnek ennek a hobbinak a professzionális űzői, és egy nagyon helyes úriember fölkért, hogy az akkori félmaratonra nem mennék egy ilyen kedvcsinálóként, és akkor mondtam, hogy hát tulajdonképpen miért ne? Hát amúgy is szeretem az ilyen típusú kihívásokat, hát ha valamikor, akkor ezt most próbáljuk meg. De tudom, hogy nem fogom mondani, például, vagy legalábbis azt gondolom most, hogy a maratont azt nem hiszem, hogy jó, hogy teljesíteni fogom.
Igen, azt olvastam, és szerintem pont nálunk is egy interjúban elmondtad a Runner's World-on, hogy nem akarod, hogy egy ilyen hajszolásba menjen igen, át, mert hogy nagyon sokan vannak, akik minél többet, minél gyorsabban.
Igen, és amikor már néha voltam ilyen futókörökben, amiket ez tök vicces volt, meg szórakoztató, meg nagyon kedves, helyes emberekkel találkoztam ott, de ott is fültanúja voltam olyan beszélgetéseknek, amikor ilyen teljesen megszállott módon már ilyen perces, hány perces átlaggal, milyen ezresekkel fut, és hogy, tehát hogy már azt láttam, hogy ez már nem normális dolog, hogy erre rácsavarodik az ember. Úgyhogy meg ráadásul én ugye hallottam egy orvos ismerőstől, hogy állítólag fiziológiailag 30 kilométerig egészséges az embernek a futás, onnantól kezdve már a 40. kilométernél már olyan folyamatok indulnak el, ami azért nem feltétlenül egészséges, de persze ez egy vélemény, és most ezzel nem akarom a maratonfutókat bármilyen szinten megbántani, mert leborulok előttük, és hatalmas teljesítmények tartom. Én azt gondolom, hogy ezt nem fogom, de üljünk itt mondjuk 10 év múlva, és igen, akkor beszéljünk a maraton hatásairól.
Akkor ez azóta is az életed része.
Ma például futottam 10 kilométert, mielőtt eljöttem innen, és az nagyon jól esett. De az is jó volt, hogy nem úgy indultam, hogy 10-nek futok, hanem úgy indultam, hogy futok egy hetest, aztán közben azt éreztem, hogy fú, ez tök jó zenét hallgattam, meg úgy azt éreztem, hogy na akkor most tegyünk rá még egy kettőt, még egy kört, úgyhogy na így.
De ez jó, hogy megtudtad így. Nem, csak hogy tök jó, hogy ezt így megtudtad tartani, mert tényleg az van, hogy amikor az embert így elkapja a gépszé, és akkor így menne, igen, és ezen a szinten nehéz megtartani, és ez nagyon tudatosnak kell
lenni. Igen, tudatosnak kell lenni, közben azért érzem azt is, hogy mondjuk amikor leköröznek a futópályán, azért érzem azt, hogy azért nem esik jó, hogy én vagyok az utolsó, de ugyanakkor azt is látom, hogy mivel a legfontosabb társam itt van a karomon, az órám, ő meg azt mondja, hogy ha ez a pulzus szám, amin van, az a jó, akkor nem fogok csak ezért a versenyszellemét túlhajtani magamat, mert azért tudom, hogy most már azért nem 25 éves vagyok, és sokkal fontosabb az, hogy a egészségileg rendben legyen a keringésem, meg azt a szervezetem.
És a futás mellett biciklivel jársz, igen, az még megvan, igen, és úszol is?
Igen. elkezdtem úszni egy-két éve körülbelül, két-három éve, úgy viszonylag is rendszerességgel, és azt is nagyon szeretem. És rájöttem, hogy összefoglalásként, hogyha ezeket a sportokat igen. mondanám, ezek a legunalmasabb, legmonotonabb magányos sportok, és való igaz, hogy ezeket én nagyon bírom, mert nem tudom, amikor bemegyek a medencébe, akkor olyan valószerűtlennek tűnik, hogy egy 50-es medencében úszom, hogy én most egy órán keresztül fogom róni oda-vissza a távot. De menet közben pedig mégis annyi minden történik velem. Tehát, hogy így egyrészt csak az, hogy számolom a karcsapásokat, ez már eleve tök jó. Odaérek az másik oldalára, akkor visszafele hátúszásba megyek. Ez mennyivel érdekesebb, mint a mellúszás, mert látom akkor a plafont. Tehát, hogy így és közben még telik az idő, és azt érzem, hogy már úristen, meg vagyok a nem tudom hány hosszommal, és már mindjárt egy órája úszom, és valahogy tök jól eltelik az idő.
Hát
és
akkor tényleg nagyon jó bírod a monotonitást.
Nagyon. Lehet, hogy ennek az is oka persze, hogy én semmi, ahogy mondtad, nem sportoltam gyerekkoromban, tehát nekem a csapatsportok, nem tudom milyen mondjuk egy kézilabda csapatban dobálni a labdát, vagy bármi ilyesmiben, mert nincsen bent tapasztalat. Lehet, hogy ez még százszor jobb, mint monotonan róni a kilométereket, meg faltól falig úszni, de valahogy az biztos, hogy ha az ember az agyának a leradírozásáról van szó, már pedig azt szerintem néha, sőt, nagyon-nagyon fontos, ahhoz ezek a monoton dolgok, ezek isteniek.
De hogyha ezt a három sportot összerakjuk, akkor ugye
triatlon.
És hogy lehet, hogy akkor most le fog valaki rácsapni, vagy még az nem volt meg.
Az még nem volt meg, azt már állok elébe.
És ez nem csak a sportban vagy tudatos, hanem a táplálkozásban is. Ez mióta tart, hogy odafigyelsz arra, hogy mit eszel? Vagy ez, bocsánat, igen. Még az elején a szerepek kedvéért voltak ilyen szigorú diéták.
De abszolút nem éltem semmilyen szinten ez a tudatosságot. Ettől is így menekülök, hogy engem ilyen nagyon tudatos, kontrollált nőnek állítsanak be, mert egyáltalán nem pont az volt a lényeg, hogy én nagyon-nagyon sokáig én amiért az kedvem volt, azt ettem, amihez kedvem volt. Tehát, hogy nem volt bennem ilyen kontroll, hanem valamilyen természetes, organikus módon történt az életem. A tudatosság az tulajdonképpen talán tavaly költözött be olyan szempontból, hogy azt már észrevettem magamon, hogy jönnek ilyen impulzusok, amik úgy viszonylagos gyakorisággal tűnnek fel, akkor azokat elkezdem figyelni. És ha úgy látom, hogy egyre több irányból jön ugyanaz a történet, akkor azt érzem, hogy ennek nyilván van valami oka. És így volt ez tavaly, amikor az időszakos böjtölésről hallottam egészen különböző forrásokból, és úgy éreztem, hogy ugye kerek évfordulóhoz értem el, hogy most még teszek egy ilyen próbát a testemmel, hogyha egy picit máshogy tartom, akkor reagál-e. És elkezdtem ezt az időszakos böjtölést. Ennek nem csak ez a kísérlet volt az oka, hanem mi is volt még az oka? Igen, hogy olvastam, vagy hallottam, hogy ennek rendkívül jó egészségügyi mellékhatásai vannak, tehát nem csak egy ilyen diéta szinten, vagy testcsúlycsökkentés miatt csinálja az ember. Egyébként volt ilyen célom is, mert pont egy olyan szerepet próbáltam, ami egy picit ilyen egy labilisabb nőnek a figurája volt, és ott úgy éreztem, hogy ott egy kicsit törékenyebb figurát, ha lát a néző, az nem baj, sőt. Úgyhogy volt egy ilyen mellékhatás, de hogy igazából ez is érdekelt, hogy rengeteg pozitív tulajdonságát, pozitív dolgot hallottam ezzel kapcsolatban. És akkor elkezdtem is rájöttem, hogy teljesen könnyedén mindenfajta nehézség nélkül beleépíthető az életembe, sőt, az, hogy mondjuk én délután 2 körül eszem először, és akkor mondjuk 6 órakor, vagy mit tudom én, 7 órakor befejezem a táplálkozást, akkor az még így a színházi menetrendbe is teljesen jól beleilleszthető, mert azért már nem vagyok teljesen tele hassal, amikor este 7-kor színpadra állok, mert akkor már csak az utolsó ilyen levezető falatokat eszem, ha mondjuk az van. Viszont előadás után este 10-kor nem tör rám a farkaséség, hogyha mondjuk előtte nem ettem volna. Szóval ez teljesen, teljesen jól működik, és ezt tartom már körülbelül most lesz egy éve, hogy ezzel az életmóddal megismerkedtem, és ez nekem nagyon tetszik. Ez kicsit sajnálom, hogy ezt nem hamarabb találtam ki, mert akkor biztos, hogy még jobb lett volna az utolsó 10 évem, de hát mindegy, nem, ez sem véletlen. És hogy ez az idén, ez az év meg avval ajándékozott meg, hogy meg arra gondoltam, hogy kipróbálom ezt a glutén és tejmentes étrendet, és Mert hogy állítólag ott is nagyon, az is bizonyos kor után már a gluténnek és a tejnek is olyan allergizáló hatásai lehetnek, vagy olyan hatásai lehetnek, ami nem feltétlenül kell nekünk. Úgyhogy most így, most élek azt hiszem a legtudatosabb, vagy legalábbis most táplálkozom a legtudatosabban az életem során ever.
És miket tapasztaltál először, amikor például az időszakos böjtöt bevezetted, vagy mik voltak azok a pozitív hatások, amik így meggyőztek, hogy ez tényleg jó?
Hát az nyilvánvaló, hogy ott tényleg lement rólam egy jó pár kiló annak az elején, de az, hogy energikusabb vagyok, hogy nincs az az érzésem, hogy mondjuk eszem ebédet, és akkor utána le kell feküdnöm, mert hogy így a kajakóma rám törne, akkor igen, azt hiszem ez a legfontosabb, hogy könnyebb, és egyrészt maga a tudat, hogy egyáltalán nem olyan nehéz ezt, mondjuk főleg most ezt a glutén meg a tejmentes életet megvalósítani úgy, hogy tulajdonképpen majdnem ugyanazokat az ételeket eszem, mint korábban, csak persze megpróbálom alternatívákkal kiváltani. Tehát ez a család szempontjából is jó, hogy nem azt érzik, hogy anya megőrült, és most már nekünk is zöldséget kell zabálnunk zöldség hátán, bár azért most már a családban is, hál' Istennek, ez a napi fél kiló zöldség, amit hallottam, mondjuk,
akkor
hogy azt is tartjuk, igen, azt is, hát vagy az a legnehezebb.
Ez
a napi
nagyon
fél
sok,
kiló.
Igen.
Nagyon. Nagyon, az ember azt hiszi, hogy egy répa mondjuk, az már biztos van 30 deka, hát teljesen
meg
nincs.
Meg egy kis saláta, tényleg így beteszel, és az semmi.
Igen. Igen, szóval, hogy ez az sok. Úgyhogy most már azt csinálom, hogy salátának eszem a felét mondjuk körülbelül, akár így köret helyett, vagy köret mellé, és akkor a másik feléből mondjuk egy ugyanolyan 25 dekából megpróbálok ilyen smoothie-t készíteni, mert az mégis egy picit más variáció. Szóval, hogy igen, ez, hogy nem volt szükség arra, hogy mindenféle multivitaminokat szedjek, hogy ne betegedjek meg, és lekopogom, de nem voltam idén egyáltalán beteg. Tehát, hogy van azért sok vitamint és sok könnyebbséget bead az ember szervezetbe. Szóval, hogy ilyen csak azt hiszem, hogy csak ilyen pozitív dolgokat tapasztaltam ezzel kapcsolatban.
És a reggelek milyenek voltak először, vagy a délelőtök?
Azért én nem voltam sosem egy reggelizős típus. Tehát ilyen szempontból a korábbi életemben tudom, hogy csak azért ettem meg két vagy három ilyen zapkekszet, vagy bármi, hogy a kávéhoz gondoltam, hogy kell valami. És közben azt mondták, hogy egyáltalán nem kell, és tényleg nem kell. És ahogy most is ugye látod, hogy feketén iszom a kávét, tehát ugye, hogy én nem teljes kávéztam soha, tehát mindig presszó kávét ittam reggel, tehát az, hogy előtte megiszom egy nagy pohár vizet, hogy mégsem az üres gyomromba kerüljön, hanem azért már van benne folyadék, azzal én teljesen jól el vagyok. Sőt, azt veszem észre, ami nagyon meglepő volt számomra, hogy mondjuk például most, hogy elmentem futni délben, úgyhogy akkor már jó ideje nem ettem. Tehát tegnap utoljára, nem is tudom, este szerintem 7 óra körül zártam be az ablakomat, vagy igen, körülbelül. Tehát akkor délben már több, mint ha számoljunk, 7, meg 5, tehát 17 órája már nem táplálkoztam, és el tudtam futni úgy 10 kilométert, hogy még utána sem voltam éhes, mert akkor meg nyilván a futásnál meg olyan dolgok halmozódtak föl a szervezetemben, vagy keletkeztek, amelyek még az éhségemet is elvett. Tehát én 2:30-kor ebédeltem most, mielőtt ide jöttem volna, vagy 2:45-kor. Úgyhogy még az is egy tévhit, hogy az energia nagyon kell egy mit tudom én, egy 10 kilométer lefutásához. Nyilván, ha mondjuk sprinteltem volna, biztos,
ez
más lett volna.
Ez a pulzus kontrollal, ez
igen,
így jó.
Így ezzel így teljesen jól voltam. Szóval az is meglepő volt nekem, hogy még egy kicsit ki lehet tolni az ablakot, hogy az ember sportol.
Volt egy ilyen átállási idő, mire a szervezeted ehhez hozzászokott, vagy ez rögtön már ilyen pozitív érzeteket hozott magával?
Lehet, az elején volt egy pár, amikor ilyen, de azok is már csak ilyen reflexek, hogy a nassolás, most csak így be egy falat, egy kocka csokit, vagy nem tudom, hogy igazából tudom, hogy nincs rá már szükségem, de azért az ember úgy elcsábult, és akkor ezeket az én pici reflexszerű, vagy amit a test még így emlékezetből kívánt, azokat így lebeszélni magamat arra, hogy nekem most nincs szükségem arra nem tudom, két falat csokira, vagy arra a falat kiflire. Úgyhogy, de ezt úgy olvastam is, hogy ezek az egy-egy ilyen az elején, ilyen pici ilyen éhségjelek, azok nem feltétlenül az éhségnek a jelei, hanem ezek csak az agynak a reflexe és a megszokása. Ha nyilvánvalóan, hogy ez húzamosan fennállt volna mondjuk 30 percig, akkor nyilván ettem volna, de ez valóban tartott mondjuk mit tudom, 1-2 percig, vagy 5 percig, aztán utána eltűnt. És mivel az, hogy azért teázni, fekete kávét, vizet inni abszolút lehet, tehát azért nem az az érzés az embernek, hogy most akkor tényleg egy lakatot tehet a szájára is semmi, de hogy nem volt, hála a jó Istennek, nem voltam ilyen típus, akinek folyamatosan azért ilyen nassoló nem voltam, vagy folyamatosan rágni kelljen, vagy hogy ilyen mogyorót enni, vagy ilyesmi, hanem azért ez a része nem okozott problémát.
És hát említetted a zöldségeket is, meg a szezonális alapanyagok, most a Methouse Bistróban elérhető a menüd, amit Piszkor Norbert séffel közösen alkottatok meg, és ennek itt a fenntartatóság és a környezettudatosság is egy fontos része. Mesélsz erről a menüről egy kicsit?
Igen, picit visszábról kezdem, hogy ez miért került az életembe, mert már a Norbiék úgy hívtak föl engem, hogy már hallottak arról, hogy korábban voltam egy másik fenntartható gasztrokalandban, ez a piknik kampánya volt, ahol kifejezetten ez volt a tematika, hogy a gasztronómiát és a fenntarthatóságot valahogy hozzuk össze, és ebből én magam rengeteg újdonságot tanultam, hogy lehet tényleg úgy újrahasznosítani, vagy már ételmaradékot, vagy a héjakkal, mit lehet a zöldséghéjakkal, mi mindent lehet csinálni. Tehát, hogy rengeteg praktikát tanultam, és akkor ezeket már ugye tudták a Norbiék is, és hát az volt a fő szempont, hogy például a kis eműz, amit nem tudtam, hogy mit jelent, hanem az, ami mi az első fogás előtt, csak ilyen falat, az például pont ebből jött a Norbinak, hogy látta, hogy kiposztoltam, hogy nagyon finom krumplihéj chipset készítettem, ami a krumplinek a héjából volt, és akkor ő is próbált ilyen típusú héjakból egy kis falatkákat csinálni, és az ember nem is gondolná, hogy milyen isteni finom. Persze nyilván le kell előtte azért súrolni, hogy ne legyen koszos, de hogy mennyi tápanyag, és milyen finom dolog egy airfryerben kisült zöldségchips. Tehát, hogy nincs benne olaj, vagy minimális olaj van, és mégis azért ropogtat valamit az ember, hogyha éppen arról van szó, de hogy nem tocsog a pálmolajban, vagy az akármilyen olajban. Na, és akkor utána erről beszéltünk, hogy ugye úgyis tavaszi a menüsor, és hát azt már ők is tudták, hogy az ezt megelőző az nagyon súlyos téli ételeket tartalmazott. Tényleg volt benne egy ilyen fogás, hogy mangalica, agyvelő, amit ne akar tudni, én abból azt nem, látványban nagyon izgalmas, hogy gyönyörű volt, de az ízét sajnos nem tudtam megkóstolni, mert nagyon vizuális típus vagyok. Na, de hogy akkor az ilyen sötét vagy tápanyaggal terhelt ételek után legyen valami könnyebb, kicsit ilyen böjti, felfrissítő menüsor. Tudtuk, hogy tavasz lesz, és akkor erre mondtam, hogy akkor legyen minél több idényzöldség, ami éppen most így, ami nem könnyű különben, így március-áprilisban van, akkor nem bővelkedik a természet a jobbnál jobb zöldségekben, hanem még most meg kell találni azt, hogy legyen, majd egyszer csak jöjjön a medvehagyma, vagy akkor esetleg egy pár kis virággal, amik már kibújtak, így kis ibolyával ízésíteni valamit, vagy a homoktöv is. Na szóval, az első étel az nagyon sok nyers dolgot tartalmaz különben, ilyen fermentált és nyers, nyers valamik. De az egyik kedvencem az például egy olyan pisztráng volt, ami szintén valami nagyon különleges, nem volt megsülve, de ilyen fantasztikus pácban volt pácolva, és az egy karalábé főzeléken volt. De hogy az ember ne azt gondolja, mert én nagyon szeretem a főzelékeket egyébként, hogy ez valamilyen borzalmas óvodai menü, és tényleg a hányás ízű és küllemű finom főzelékre gondolja, hanem valami egészen könnyed és nagyon-nagyon különleges ízre. Előtte volt egy mizóleves, amit az ő mizójukból készült, tehát hogy annak is volt egy kicsit ilyen fanyar ázsiai hangulata. Utána volt egy vajbab püré, ami szintén, mint hogyha humusz lett volna, az is olyan furcsa, hogy mi a babot, ha mondjuk megfőzzük, akkor, vagy legalábbis én eddig úgy voltam, hogy csak a bab főzelék volt, ahogyan a babot ettük, de hogy ebből lett egy humusz tulajdonképpen a fehér babból. És azon pedig ilyen csodálatos gombaköltemények. És akkor a legjobb, ami hát szerintem a legkülönlegesebb valami, az a desszert volt, ami egy pavlova ágyon, tehát a tojásfehér és pavlova ágyon, sóska fagyi volt, homoktövissel és pici mandulaforgácsokkal.
Wow, ez nagyon-nagyon jó hangzik. Ez milyen ízvilágot kell elképzelni?
A sóskafagy leginkább olyan, mint egy kicsit ilyen, mint a citrom, citrom szörbé, mondjuk azt mondanám, hogy van egy savanykás, az édes meg a savanykás íz keveredik, mert a sóskának azért van egy ilyen savanyú alapíz, de nyilván volt egy édes alap, és hozzá ez a tojásfehérje, ami rendesen ez a cukrozott tojásfehérje, plusz a homoktövisnek a szintén kicsit fanyar íz, ez a nagyon izgalmas ízvilága volt az egésznek. Úgyhogy, és azt tudom, hogy a Norbi azt mesélte, vagy azt mondta, hogy mivel ugye ez március 8-án debütált ez a menüsor, viszont április 28-ig kóstolható, ezért ahogy majd jönnek elő az újabb és újabb szezonális zöldségek, és tényleg akár még, ami kidugja a fejecskéjét a földből, azt ő berakja, és akkor picit megbolondítja, vagy kombinálja a menüsort. És ami hát nagyon számomra nagyon szimpatikus ötlet volt a házigazdától, hogy ennek a menüsornak, aki ezt választja, vagy ezt megeszi, akkor a bevételből bizonyos százalékot egy alapítványnak szánnak, úgyhogy ebben még egy jótékony cél is volt. Úgyhogy azt gondoltam, hogy ebben csak jó lehet ebben a vállalkozásban.
És menjetek el a Metaus Bistróba kipróbálni azt a menüt, mert nem csak finom, de jótékonykodhatok is vele.
És glutén és tejmentes az egész, tehát
ja, hogy bizonyán... akkor még ráadásul.
Hát igen, mert mondtam a Norbinak, hogy most én ezt az évet erre a kísérletre szánom, és akkor, hogy hát akkor ne hazudtoljuk meg magunkat, hogy akkor most hirtelen valami nagyon, nagyon más legyen, és hogy azt hittem, hogy el fog hajtani, és azt mondta, hogy azt fogja mondani, hogy akkor most fejezzük az együttműködést, és legnagyobb meglepetésemre borzasztóan lelkes volt, mert már ő is érezte, vagy mondta, hogy már szeretett volna gondolkodni ilyen irányban is, hogy lehetne a kajákat akár ilyen módon elkészíteni, hogy ez teljesen az ilyen típusú embereknek, akik így étkeznek, mint én, egy tökéletes választás, mert 4 fogáson keresztül teljesen biztonságban lehetnek, hogy semmi rossz nem fog bekerülni a testükbe.
És hogyha már a táplálkozást és a mozgást kiveséztük, a szépségápolással milyen elveket vallasz? Mennyire vagy tudatos, hogy milyen régóta figyelsz oda erre mondjuk tudatosabban?
Itt is az igaz, ami mondjuk a korábbi állításaimra, hogy nagyon sokáig nekem nem volt így kozmetikusom, vagy hogy mondjam, szóval nem volt ez a rítus a családban. Nyilván azért, mert anyukám ő statikus tervezőmérnök volt, tehát egy nagyon férfias szakmát űzött, és ezek az ilyen női attribútumok, mint hogy akkor a fodrászhoz járás, meg a kozmetikushoz járás, meg nem tudom, ezek úgy valahogy nem voltak a fő fókuszában. Úgyhogy nem is örököltem tőle ilyeneket, de aztán hát nyilván van, hogy erre a szakmára, vagy erre a hivatásra esett a választásom, azért az egyértelmű volt, hogy itt azért fontos az, hogy az ember megőrizze az állagot, amit vagy azt a szerencsés genetikát, amit egyébként örökölt. Eddig mondjuk az elmúlt 20 évben kozmetikushoz volt, hogy így 3 havonta csak úgy azért elmentem, mégiscsak mit tisztítsa ki. Azért most már van egy ilyenfajta rendszeresség, hogy így erre is odafigyelek, hogy mondjuk havonta, vagy mit tudom, igen, havonta azért ugye ellátogassak, és egy picit így fölfrissítessem a bőrömet, de azért azt gondolom, tehát ennek is az a célom, hogy azért a normalitás keretein belül, tehát hogy ne egy számomra fölismerhetetlen arc nézem vissza majd jó pár év múlva a tükörből, mert azért az elég kemény, ahogy mondjuk látok egy-két idősödő sztárt, főleg mondjuk Hollywoodban, hogy ott milyen fejeket teremtenek nekik az orvosok, szóval azért szeretném ezt a szintet, erre szinte szeretnénk nem eljutni.
A testképhez visszatérve, az, hogy van egy privát tested, és van egy színpadi testképed, ez mennyire van így közös mezsgyén? Úgy értem, hogy például mondjuk privátban mennyire vagy akár szégyenlős bizonyos dolgokra, vagy mennyire bátran mutatod meg magad.
Alapvetően azért inkább a szemérmesebb színészek közé tartozom, méghozzá azért, mert színpadon még nem voltam mesztelen, és azt attól valahogy mindig úgy óckodom is, mert még a filmen ott valahogy máshogy van, ott se sokszor voltam, azért ott nem volt, igen, szóval azért ott nem tudtam teljesen elkerülni ezt, de ott azért van az egészben egy olyan, hogy ott nagyon sok múlik az operatőrön, hogy a világításon, tehát ez nagyon, nagyon meg lehet úgy csinálni, hogy meg a vágáson természetesen, hogy miket és hogyan mutat a kamera, és abból mi marad meg a végeredmény, vagy a végén. A színpadon az mindig egy ilyen sokkoló nekem, amikor én magam is látok egy előadást, ahol látok egy mesztelen színészt, akkor óhatatlanul egyszerűen kizökkenek. Na nem tudom, mit csinálni. Kizökkenek, mert hirtelen valahogy az annyira erős gesztus, hogy az ember rögtön azokra a területekre terelődik a szeme, amit különben nem nagyon szoktunk látni. Igen. És ez minden szempontból egyszerűen engem kizökkent. Na, tehát, hogy engem, én olyan típus vagyok, de ezt nem ítélem azt el, akinek erről más a véleménye, de valahogy én azt gondolom, hogy mivel a színpad egy annyira stilizált dolog, Mert ugye ott nem mi vagyunk, hanem ott ilyen kitalált lények vannak, ugye? Mert egy mesébe keveredünk bele, ahol élő emberek eddig korábban nem ismert figurákat mutatnak be. De hát az egésznek van egy abszolút stilárisan, vagy hogyan stilizált jellege, hiszen ott nem én vagyok, hanem ott mondjuk ott van Lady Macbeth. És akkor ebbe egy ilyen erős gesztus bekeveredik, nem tudom, lehet, hogy konzervatív vagyok, nekem engem ez egy picit mindig kizökkent a történetből.
Egyébként igen, én sem vagyok egy szégyellős típus, vagy aki így pironkodik ilyenkor, vagy nem tudom, nem vagyok konzervatív, de nem tudom, én sem tudok olyankor másra figyelni, hogyha valami ilyet látok. Vagy volt már olyan színház, vagy egészen közel. Tapasztaltam meg, és akkor meg egyszerűen tényleg én is nagyon furcsán éltem
igen,
ezt már.
De különben nem tudom persze, hogy amikor ezt megélted, akkor mi volt a célja a rendezőnek, hogy ezt ilyen közelségbe hozza. Lehet, hogy az volt a célja, hogy te pont kerülj zavarba, ami lehet, hogy tök jót tett az előadásnak, nem tudom, hogy mi volt az, de valahogy én szeretem, hogyha a hatást azért egy picit kevésbé drasztikusan, hanem valahogy jobban rám bízzák, hogy én mit akarok ebből látni, megérezni, meghallani, és nincs ennyire a szájam, az arcomba tolva az üzenet, a rendezői üzenet, hanem bízik a rendezés abba, hogy én azért nem egy csökött elmélyű valaki vagyok, hanem én meg fogom érteni, anélkül is, hogy itt a színészt is olyan helyzetbe hozva lássam, ami esetleg neki sem komfortos.
Mik voltak a legizgalmasabb ilyen testi vagy külsőben átváltozások, amiket egy szerep kedvéért kellett magadra venned?
Hát volt egy nagyon kedves szerepem, az egy angol komédiában Abigail Bulia volt a címe. Egy olyan nőt játszottam, aki az akkori énemnek a szöges ellentéte volt. Tehát, hogy egy, mit tudom én, 60 év körüli, nagyon lestrapált, elhízott, őszes hajú, picit már tényleg ilyen megereszkedett testű asszony.
És akkor, asszony?
Hát igen. És akkor ehhez mindenféle segítséget igénybe kellett vennem, tehát volt testtömésem, volt barna szoknyám, barna félcipőm, kockás blúzom, műmellem, de ilyen, tudod, ilyen köldökig érő, lelógó mellem, őszparókám, szemüvegem, amit akarsz. És mindez a kis színházban, tehát a kamrában volt, ami hát tehát nagyon közel voltunk a nézőkhöz. És az egyik legnagyobb élményem az volt, hogy én a színpadra kicsit később kerültem be, mint az összes többi szereplő, és amikor így hosszú folyosóról kellett jönni, és amikor megjelentem a folyosó végén, akkor én hallottam, pedig hát messze volt azért az utolsó néző tőlem, a műsorfüzetnek a surrogását, a lapozás, hogy ki ez? És hogy suttogtak egymással az emberek, hogy ki ez. És akkor mondták, az Zónodi, nem így néz ki, ez nem az Zónodi. Szóval, hogy így annak úgy örültem, hogy ott ezt az átváltozást így megkaphattam. De voltam én már fogyatékos kisfiú is, aki tényleg ilyen, nem is inkább fogyatékos, inkább azt mondom, ilyen hormonzavaros kisfiú volt, akinek ilyen fura szőrök kerültek az arcára, a hajára, meg ott is így el volt a testem. Szóval voltak már ilyen, ez még főiskolás koromban volt. Szeretem ezeket különben nagyon.
Nekem az egyik legviccesebb az volt, hogy az aranyélet, amikor kijött, akkor mindig azonnal néztem.
Jaj.
Aztán viszont egyszer szerintem egy kisbabával voltam otthon, amikor újra néztem, és akkor értettem meg, amikor Janka terhes.
Ja.
És egy kicsit az utólag az annyira vicces volt, amikor már én is láttam ezt a tükörben, és úgy láttam, mint igen. Amikor még csak úgy láttam, hogy én ezt nem éltem át, akkor azért igen. Az úgy más volt.
Igen, az is jó volt különben a toxémiás fej, amire tényleg hát 4 órán keresztül ragasztották fel azokat a pót részeket, hogy olyan tényleg olyan legyen, mint akinek terhességi toxémiája van. Igen, azt el is felejtettem, pedig az is jó volt.
És hogyha most...
Ja, és akkor még pont az aranyéletben volt ugye a harmadik évadnak a végén, amikor az agyvérzés jön, az is olyan érdekes volt.
Igen.
Hogy ott hosszú ideig még azon gondolkodtunk, mert amikor ezt kitaláltam, hogy legyen egy ilyen lefittyedés, az pont úgy jött, hogy előtte fogorvosnál voltam, és beinjekciózták lidokainnal, érzéstelenítették az arcomat. És hát persze, hogy lefittyedt a fél arcom addig, ameddig ugye dolgozott a fogorvos, és ez legalább 4 órán keresztül benne volt az ez az injekció, és hogy látta, hogy milyen jól néz ki, hogy egyszerűen így le van neki, le van, tényleg le van így fittyedve a fél arca, hogy ez szuper lenne, hogyha ezt meg tudnánk csinálni, és odáig ment, hogy rá is beszéltem ott a rendezőket, hogy akkor, amikor ezeket a jeleneteket veszük, akkor küldjenek már ide egy ilyen lidokainos embert, aki fecskendezi nekem ezt a bénítót, de aztán, mivel ugye hát azért a forgatásokon mindig össze-vissza veszük a jeleneteket, tehát volt olyan nap is, amikor egyik jelenetben ez volt, a lefittyett fej, de rá 2 órára már, mit tudom, én egész mást vettünk fel, ahol már nem kellett, úgyhogy ennek lettek ilyen technikai akadályai is, de aztán úgy is voltam vele, hogy az még nagyobb flash, hogyha én ezt magamtól tudom hozni, ezt a lefittyett tartot.
Az és nagyon akkor nehéz feladat lehet,
igen,
ez.
És akkor úgy ezt kigyakoroltam, hogy akkor úgy beszéljek, hogy ne mozduljon a fél fejem. És akkor olyan büszke voltam, hogy ez tulajdonképpen lidokain nélkül is megoldható. Kár, hogy a fogorvosnál ezt nem lehet minden alkalommal játszani. Fókhúzásnál.
Ha most lenne fiatal kislányod, tehát mondjuk egy ilyen kamasz, akkor mit tanítanál neki?
Úristen.
Igen, ez egy nehéz kérdés.
Hát ez egy őrületesen nehéz kérdés. Olyannyira, hogy gyakorlatilag nagyon kevés kamaszlányt is ismerek, mert valahogy pont a baráti körben is fiús családokkal vagyunk, de hát biztos próbálnám ezeket a nagyon unásig ismert boomer sztereotíp dolgokat, de próbálnám hitelesen megértetni vele, hogy így nem ez a fontos, hogy az influencerek meg a nem tudom, szupermodellek, meg a TikTokerek, meg nem tudom kik mit és hogyan mondanak, és hogy nem feltétlenül kell 18 éves születésnapjára már mű mellett és műarcot kérni, mert ez nagyon-nagyon veszélyes lesz a későbbiekben, hogyha az ember ennyire durván a külsőségeknek akar csak megfelelni. Ami hát tudom, hogy én most, ahogy ezeket mondtam, ezeket a mondatokat, már azt érzem, hogy Jézus már kb. Most hagyna faképnél a 15 éves, 18 éves lány, de valahogy mégis azt érzem, hogy valahogy ezt belülről kell tudni megerősödni, vagy megerősíteni őket, hogy ne tudják őket elsodorni az éppen aktuális divat áramlatok, és itt nem csak a divatra, a konkrét divatot mondom, hanem a szépség divatnak az áramlatai is. És úgy örülök neki, hogy most már például a reklámokban például lehet látni ilyen normális nőket, tehát hogy van egy-két olyan márka, akik kifejezetten a nagyköveteiket nem ezekben a tökéletesnél is tökéletesebb nőkben látják meg, hanem a mindennapokban, hogy valahogy ezt az óriási nagy űrt vagy szakadékot ezt úgy megpróbálják áthidalni. Tehát ezt azért próbálnám vele megértetni, hogy tehát hogy valahogy a szépségnek a fasizmusából valahogy muszáj kikeveredni, mert nem ez a lényeg.
Nagyon lazának tűnik, nem tudom, hogy ebben van-e tudatosság, hogy te is gond nélkül osztasz meg smink nélküli fotókat magadról, tehát hogy ebből soha nem csináltál ügyet, hogy most akkor csak tökéletes képeket lehet kitenni az Instagramra. Ez csak úgy jött, vagy hát ebben volt tudatosság?
Nem volt ebben tudatosság, hát most érted, én most egy színésznő vagyok, akit rengetegszer sminkelnek, hát nem vagyok hülye, hogy még akkor is vakoljam az arcomat, amikor lemegyek a közérbe, hát tudom, hogy pihentetni kell a bőrömet, tehát én nem is értem azokat az embereket, vagy hát nem értem, nem ítélem el, de nem értem, akik tényleg a szemetet is úgy viszik le, hogy top izébe, frizurába, meg sminkbe vannak, mert hogy ők színésznők, és akkor nehogy, ha meglátja a szomszéd asszony, hogy ő úgy néz ki, hogy kinéz, akkor majd összeomlik egy világ. Szóval szerintem ez egy hülye, vagy nekem nincs erre energiám, akkor inkább így fogalmazok. Ez óriási nagy energia befektetés, és én erre, tehát inkább azt mondom, hogy akkor tehát alszom még fél órával tovább, mert szerintem fontosabb egyébként hosszú távon. De közben meg már röhely, hogy néha én is látok így az Instagramon, vagy mit tudom én ilyen ezeken a social felületeken olyan, már konkrétan lehet látni, hogy ezek már manipulált, tehát a mesterséges intelligencia által manipulált arcok, tehát fogalmam nincs, hogy néz ki ez az ember egyébként, mert egy ilyen generált, valakik által generált fej van már rá applikálva a fejére, és egyszerűen nem is értem ezt, hogy hogy ő neki akkor az önképe az hogy van, tehát hogy ő szerinte ő az, akit a TikTokon mutat, vagy ő, amikor, vagy az az ő igazi énje, akit a tükörben meglát, amikor éppen belenéz. Szóval ott mi van abban a fejben, aki már nem mer, nem mer, hanem csak ezekkel az applikációkkal, meg ezekkel a filterekkel képes kommunikálni.
Csak aztán összetalálkozik valakivel, és
nem ismeri be. Fel. Igen. Különben lehet, hogy ez jó álca. Ezt azért csinálják, hogy nyugodtan tudjanak járni a közérbe.
Az alvás, arra akkor nagy hangsúlyt fektet?
Az alvásra nagy hangsúlyt fektet, és ez is például, hogy is a keretes szerkezet jegyében visszatérjünk a beszélgetés elejére, ami az időszakos bőtöléssel indult. Például az, hogy ezt az életmódot folytatom, van egy kis okos órám, és az nagyon csodálatossá tette az alvás teljesítményemet. Az órámat mindig reggel megnézem, hogy megdicsére, vagy mit szól az előző esti alvásomhoz, és tényleg az utóbbi időben nagyon szépen és kiegyensúlyozottan alszom, mert tényleg, amikor az embernek már lefekvés előtt jó pár órával üres a gyomra, vagy már nem az emésztéssel kell foglalkozni a szegény testének, hanem tud regenerálódni, az tényleg így van. És különben az egész időszakos bőtölés engem úgy vett meg, hogy ezt a teljesen egyszerű mondatot tulajdonképpen megértettem, hogy tényleg, hogyha az embernek a teste egyfolytában azzal van lekötve a gyomra, meg az emésztőrendszerre, hogy mindig óránként, vagy két óránként, vagy akár csak 5 óránként újabb és újabb tápanyaghoz jut, akkor folyamatosan dolgozik szerencsétlen. És nincs ideje arra, hogy pihenjen. Márpedig amikor pihen, akkor rendkívül sok olyan dolog tud történni, ami minden másra egyébként, tehát a szívérendszeri, a bőrre, az Alzheimer-korra, a daganat megelőzésre, tehát mindenre van lehetősége a sejteknek eljutni a regenerálódás szempontjából. Tehát szerintem ez tök egyszerű végül is így logikailag, hogyha az ember, én is amikor kipihent vagyok, akkor sokkal jobban tudok fókuszálni a következő napra, mint amikor egész éjszaka dolgoznom kellett, mert mondjuk így jött ki a lépés. Szóval jól alszom, na azt akarom mondani, hogy nem alszom túl magamat, olyan 7 és 8 óra közötti mennyiséget alszom, de szerintem ez tökéletesen elég, és az órám azt mondja.
Azt szoktam mondani, hogy ügyes vagy reggelente.
Azt mondja, hogy, és meg is mondja, amikor mondjuk úgy van, hogy valami miatt nem alszom jól, akkor közli velem, hogy most figyeljek, mert a mostani alvásom az nem volt elég nem volt elég pihentető, a szívfrekvencia ritmusom az nem volt tökéletes, tehát lehet, hogy ma fáradtabb leszek. És lám, mit ad Isten, tényleg volt rá példa, hogyha mondjuk így mentem el, kipróbáltam direkt, hogy leteszteljem, hihetek-e neki, mondjuk így mentem el futni, akkor sokkal rosszabbul tudtam teljesíteni, mint mondjuk, amikor tényleg jobb paszban vagyok.
Én is így vagyok vele, egyébként reggelente nézem az órámat, csak már nem tudom, hogy mikor placebo, hogyha azt írja, hogy rosszul aludtam, akkor azért vagy azért érzem magam rosszabbul, vagy tényleg, de hogy egyébként tényleg nagyon igazolják az érzetek is azt, amit mondanak, úgyhogy ez nagyon izgalmas.
Hát jó, hát az óra végül is az adatok alapján, tehát ott nem a hit alapján gondolkodik, hanem ő mér szerencsétlen, és akkor a mérésből következtet.
Köszi, Eszter, hogy eljöttél hozzánk. Nagyon örülök, hogy beszélgettünk.
Én is köszönöm a meghívást.
Ti nézzétek a Testkép Podcast többi adását, kövessétek az evamagazin.hu-t a social felületeken, weboldalon, és hát nézzétek a Spotify, YouTube-ot, Apple Podcast-ot. Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.